prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Emőt Pál.
Köszöntöm a hallgatókat. Műsorunk első részében Kis Pétert, az Amundi alapkezelő befektetési igazgatóját, az Opus meglepő szárnyalásáról és a Bux idei 22%-os emelkedéséről kérdezem. A második részben az amerikai tőkepiacot elemezzük jó nap Richarddal, a Concord portfólió menedzserével. Azután, hogy a Fed 25 bázisponttal emelte a kamatot, de lehet, hogy ez a kamatemelés az utolsó volt. Akkor kezdjük is a magyar tőzsdével. Köszöntöm a telefonvonalban Kis Pétert, az Amundi alapkezelő befektetési igazgatóját. Szervusz, Péter!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Számítottál arra, hogy a Bux az első hét hónapban, hát már csak egy-két nap van hátra, nagyobbat fog emelkedni, mint az S&P 500 Amerikában?
Hát őszintén megvallva, ilyen jó teljesítményre nem számítottunk. Arra igen, hogy emelkedés lesz várható, illetve úgy gondoltuk, hogy mivel az előző évben ugye eléggé alulteljesítő volt a Bux, idei évben ez talán megfordulhat, hogyha minden jól alakul majd, de arra nem, hogy még a nagyobb tőzsdeindexeket is fejlett piacokon meg tudja verni majd a Bux.
De talán ennél is nagyobb meglepetés azt hiszem az Opus, mert arra valóban senki nem számított, hogy a június elejé mélyponthoz képest igaz, az nagyon lem volt. Közel 80%-ot emelkedik, de ha jól látom, akkor az egész évben is azért nagyon jelentős ez az emelkedés, mármint január 1-éhez képest.
Igen, és én úgy látom, hogy ez az utóbbi egy-két hétben bejelentett ugye ilyen részvényvisszavásárlási programnak köszönhető, az emelkedés nagy része az azóta következett be.
Nem az volt a meglepő, hogy az Opus korábban annyira alul teljesített, hiszen ha jól emlékszem, volt ez a papír már valahol 7-800 forint környékén is. Tehát azért ahhoz képest azért ez a 100-valahány forint nagyon-nagyon-nagyon kicsinek számít, vagy alacsonynak számít.
Így van, ugye korábban volt egy ilyen nagy felfutása a papírnak, ott akkor nagyon népszerű volt ugye a kisbefektetők körében is, több volt talán a hírfolyam a papír körül.
Igen, ez 2018-ban volt ez a 800 forint, megnéztem most a jegyzeteimet.
Igen, és azóta, mint hogyha egy kicsit leült volna, de ugye azért a vállalatban történtek dolgok, történtek felvásárlások, szépen növekedett a bevétel is, illetve a profitok is. Ugye most egy kicsit arra vár szerintem a piac, hogy a nagy felvásárlások után organikusan is tudjon növekedni a vállalat, illetve azt azért érdemes hozzátenni, hogy azért a vállalatnak a profilja, ugye ez a konglomerátum, nagyon sok olyan piaci vagy gazdasági szegmensben tevékenykedő vállalatot tartalmaz, ami azért elég érzékeny a makrogazdasági folyamatokra, a hazai makrogazdasági folyamatokra, úgy mint ugye az ipari vállalatok, mezőgazdaság, illetve az
építőipar, azt hiszem az építőipar ez egy fontos tényező, és ugye hát az építőipar most ebben az évben azért nem nagyon virul.
Igen, hát ugye azért azt érdemes megjegyezni, hogy az építőipar ugye annyira nem virul, az idei év még talán ugye kifutnak a korábban megkezdett beruházások, de így a vállalati meg a befektetőkkel folytatott beszélgetések alapján lehet, hogy még jövőre is. És hogy jövőre inkább meglátszik majd a teljesítményeken az építőiparnak a lejtmenete. Ugyanis az látszódik, hogy olyan sok jövőbeni beruházás az nem indul, és ugye erre már az idén elkezdenek felkészülni az egyes vállalatok.
Igen, de azért ez a visszavásárlás, részvény visszavásárlási program azért meglehetősen robusztus. Ugye a bejelentés szerint maximum 1 milliárd forint értékű részvényt vesznek vissza, és az is érdekes, hogy ugye ez 100 ezer darab törzsrészvény vásárlását jelentheti, és a részvényenkénti ellenérték nem haladhatja meg a 2022. évi konszolidált beszámoló alapján számított egy részvényre jutó saját tőkeértékét, de az 489 forint. Na most hát ugye a jelenlegi részvényár folyam 210 valamennyi, hát ennek még, akkor van még hova emelkedni, hogyha ebből indulunk ki.
Igen, ugye, hogyha abból indulunk ki, hogy mennyi az egy részvényre jutó tőke, vagy könyv szerint érték a cégnek, akkor igen, viszont hogyha megnézzünk ilyen elemzéseket, és például az egyik ilyen publikusan elérhető elemzés, amit a BÉT honlapján lehet megtalálni a cégről, az egy viszonylag friss elemzés az Equilortól. Ott nekik a céláruk mondjuk az 232 forint, amihez képest ugye eléggé közel került most az árfolyam. Az 1 milliárd forint az így a tőzsdei értékéhez képest a cégnek az viszonylag alacsony, hogyha jól emlékszem, akkor ilyen 150-160 milliárd forint kb. A kapitalizáció, és ez a 100 000 darab szám, ez úgy olvastam, vagy úgy láttam, hogy ugye még a bejelentés előtti átlagos forgalom az olyan 300-400 ezer darab volt, tehát szerintem megpróbálták úgy belőni, hogy ne nagyon ugye vigye el az egész napi forgalmat ez a saját részvény visszavásárlás. És egyébként érdekes módon ugye a bejelentés után, de még a saját részvény visszavásárlásnak a megkezdése előtt kezdett emelkedni az árfolyam, úgyhogy a befektetők ugye próbálták megelőzni a vállalatot, és azt láttam itt a tőzsde honlapján, hogy tegnap már be is jelentették, hogy 26-án már meg is vették az első 100 ezer darabos pakettet.
Véleményed szerint az a célár, amit az Equilor közzétett, az egy felértékről számol be, vagy elképzelhető, hogy azért mondjuk az év második felében ugye már abban benne járunk, akár ennél magasabbra is alakulhat az árfolyam?
Hát...
Vagy ez ma, de... még, ne, ma még csak jóslás?
Igen, igen. Tehát ezekkel a célárakkal én mindig úgy vagyok, hogy ez egy ilyen jó kis becslés. Ugye el kell olvasni az Equilornak az elemzését, meg a feltételezések, illetve amit feltételeznek a jövőről. Ugye az általánosságban azt érdemes látni, hogy ezek az ilyen holding cégek, konglomerátumok jellemzően a társasági érték, vagy a könyv szerint érték alatt forognak jellemzően. Úgyhogy az is lehet, hogy valahol a kettő között van az igazság, hogy a fundamentumok alapján számol célérték, illetve egy ilyen könyvelési érték között lehet valahol, de ezt majd a...
Ez a könyvelési érték, ez valahol az eszközértékkel áll összhangba, vagy annál vagy egy kicsit másod? Kicsit más.
Hát ami nyilván tartják ugye ezeket a tagvállalatokat, illetve az összes eszköznek az értéke. Úgyhogy ez már ki fog alakulni minden esetre. Szerintem azt mutatja ez a, meg úgy általánosságban ugye a részvény visszavásárlásnak a bejelentése egy cég életében azt mutatja, hogy egyrészt a meglévő készpénzzel úgymond nem tudnak mit kezdeni, most ezt jól kell érteni, hogy a jelenben nem tudnak olyan beruházásokat végrehajtani, ami további növekedés segíteni, ezért visszaadják a befektetőknek a pénzt. Ez az egyik oldala. A másik oldala, ami ilyen indok szokott lenni, hogy azt gondolja a cég, hogy a vállalat ennél többet ér, mint ami a tőzsdei kereskedésben kialakult, és akkor úgy gondolják, hogy ez egy jobb befektetés, hogyha úgymond áron alul, tehát a saját...
Hát igen, ennek klasszikus példa volt az Apple valamikor a 2000-es években, amikor rengeteg részvényt vásárolt, aztán vissza. Igen, igen, és aztán meg is erősödött az árfolyam, sőt, hát ki is lőtt. Jó, menjünk egy kicsit tovább, OTP. Ugye az OTP is nagyon-nagyon jól teljesített az első 7 hónapban, ugye 27%-kal emelkedett az árfolyam, és most már azért közelít a 13 ezer forinthoz, bár ez még elmarad, azt hiszem, hogy a háború előtti értékhez képest, de itt már a célárak azért 13 és fél körül vannak. Mit gondolsz az OTP-ről?
Hát alapvetően ugye ő volt az egyik ilyen húzó papírja a hazai tőzsdének, ugye meghatározó Bux Index tag. Szerintem ez a vállalat az egyik, amelyik a legjobban ismert ugye a külföldi befektetők körében is, mind a befektetők, mind az elemzők körében. Alapvetően ugye szerintem a mostani időszaknak a visszapattanását megmagyarázza az, hogy nagyon nagyot esett ugye tavaly, és most egy kicsit elkezdett változni a széljárás abban a tekintetben, hogy ezek az extra profit terhek, ezek a jövőben enyhülhetnek, úgyhogy ezek egyre inkább pozitív irányba lökték az árfolyamot, és ugye a makrogazdasági helyzet is elkezdett pozitív irányba változni. Úgyhogy ami eddig makrogazdaság szempontjából ellenszél volt, az most hátszélbe került. Ugye azért továbbra is vannak kockázatok, ugye egy viszonylag alacsony növekedésű, gazdasági növekedéssel jellemezhető most a magyar gazdaság. Ez nem nagyon kedvez ugye a hitelezésnek, de a jövőben azt vetítik előre az elemzők, hogy ez pozitív irányba változhat.
Ráadásul, ha jól olvastam, az OTP azért alulértékeltnek számít a régiós bankrészvények között. A lengyel bankok azok árazása jóval erőteljesebb, és szakértői vélemény, vagy vélemények szerint az OTP-ben ezért még van potenciál, ha valóban alulértékeltnek számít. Én látok itt egy táblázatot a régiós bankrészvények árazásáról, és én azért azt látom, hogy az OTP eléggé lent van, hasonlóan az Erste-hez, de ez lehetőséget jelentene ugye az árfolyam további emelkedése felé. Ez a célár, amiről beszéltem, ez a 13.500, ez szerinted reálisnak tűnik, vagy akár ez is alul van értékelve?
Jellemzően is úgy gondoljuk, hogy az OTP az alul értékelt, tehát azt várjuk, hogy még további növekedési potenciál van benne. Ugye itt az egyes értékelési szorzókon talán az egyik leginkább mélyebben forgó papír, viszont a növekedési lehetőségek, illetve a profit számok azok a legjobbak között vannak. Ugye ennek egyik oldala az a magyar makrokockázat, de ugye hozzá kell tenni, hogy már az OTP az nem egy magyar bankot jelent, egyre nagyobb része a profitnak az már Magyarországon kívül keletkezik.
Igen, hát én most megnéztem, a célárak átlaga 13.400, de a Concord az azt hiszem 14.000 feletti célárat jelez, ami azt jelenti, hogy hát még elméletileg akkor még van potenciál benne. Jó, térjünk át a MOL-ra, annál is inkább, mivel itt látom, hogy most bejelentettek egy komoly hírt az oroszok, miszerint az Európába irányuló Brent típusú kőolajhoz képest csökkenni fog az Urál kőolaj árelőnye, és emiatt hát lehet, hogy az az extra profit, amit a MOL eddig realizált az Uralon, az még jobban zsugorodik, vagy zsugorodik. elképzelhető, hogy valóban a MOL-nek a jelenlegi árfolyama az valahol itt marad, vagy esetleg még lejjebb mehet? Te mire gondolsz?
Ez valóban így van, ugye az egyik ilyen meghatározó faktor az olajcégeknél és a MOL-nál különösen, ugye ez a Brent Urál spread, aki mondjuk ugye urát vesz és a Brenthez kötött áron tudja ezt eladni. Ez az utóbbi hónapokban már elkezdett csökkenni egyébként, ugye amíg a háború kitörése körül 30-40 körül volt, dollár per hordó körül volt ez a spread, most már ez lecsökkent ilyen 10-20-15 környékére, vagy még az alá. Úgyhogy egyrészt ugye ez a profitabilitás csökkenti, másrészt ugye az extra profit adó azt is csökkenti, amennyit ugye ebből be kell fizetni extra profit adóként a költségvetésbe. És még ehhez ugye hozzájött egy új adó is, amit az utóbbi napokban jelentettek be, hogy egy ilyen széndioxid kvóta adót fognak ráterhelni az olajcégekre, többek között az olajcégekre is. Úgyhogy ez nagyjából ilyen 50 milliárd forintos tétel, ami igencsak ugye meglátszik majd a MOL-nak az eredményében. És szerintem ez is hozzájárult ahhoz, hogy itt az utóbbi napokban a viszonylag nagy osztalék ellenére alul teljesített a papír.
Igen, hát ez nagyon magas volt, hát majdnem 10% körüli volt az osztalék, ugye? 345 igen. Forint, ha jól emlékszem,
igen,
ugye?
Igen, rekordmértékű osztalék volt. És ugye ezzel még sajnos ugye nincsen vége a negatív tényezőknek a sorának. A MOL esetében ugye a jövedéki adó is fog jövőre emelkedni, ami kicsit visszavetheti a keresletet az olajtermékek iránt, és idei év decembertől le kell majd vinni az urál típusú kőolajnak az arányát, tehát az Oroszországból származó urál kőolaj arányát a finomítókban, az európai finomítókban, és ugye mivel ezen az urál Brent spreaden keres nagymértékben a MOL, ez tovább fogja rontani a profitabilitását a cégnek.
Jó, hát akkor azt hiszem, hogy a MOL-t megbeszéltük. A másik két Blue Chip-re, a Richter-re és a Telekomra most már nem nagyon van idő, viszont egy kérdést azért föl szeretnék neked tenni, hogy véleményed szerint a rosszul teljesítő vagy alulértékelt részvények közül, erre a Forage-ra meg a Masterplast-ra gondolok, ezekbe érdemese belenyúlni, amikor ennyire lent van az árfolyamuk?
Ugye nagyon vigyázni kell ezekkel az alacsony likviditású papírokkal, hogyha ilyenekben gondolkodunk. Nagyon meg kell nézni azt, hogy valóban áron alul, illetve a cég felértékénél jóval alacsonyabban vesszük meg ezeket a papírokat, mert ugye a likviditás hiánya miatt, illetve a nagy befektetők a hiánya miatt akár hosszú távra is, vagy hosszabb távra, mint ahogy gondoljuk, kénytelenek leszünk benne maradni ebben a papírban. A két említett cég közül a Masterplast tűnik úgy nekünk, amiben nagyobb érték lehet a jövőben, főleg akkor, hogyha a makrogazdasági helyzet is javulni fog. Elég jó a menedzsmentjük, a track recordjuk a Masterplastnál, úgyhogy szerintem abban bízni lehet, hogyha fordul a makrogazdasági széljárás, és jön egy kedvező növekedési periódus, akkor az ő fundamentumaik azok tudnak ebből profitálni.
Köszönöm a beszélgetést Kis Péternek, az Amundi alapkezelő befektetési igazgatójának, további kellemes napot kívánok.
Köszönöm szépen, viszont.